Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén is, Isten hozott bennünket. Énekeljük azt az énekünket, amelyet a héten mindig szoktunk énekelni. Te adtad nékem lelkemet. Maradva csendeseidünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy estéről estére eljöhettünk. Nagyon köszönjük, hogy szabaddá tettél bennünket arra, hogy itt legyünk. És akik itt lehettünk, és itt vagyunk, mind a te akaratodból vagyunk itt, mind akikkel szeretnél beszélni, mind akikhez szabad van, mind akiket szeretnél megszólítani, és szeretnél alakítani és formálni a te akaratod szerint. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket abban, Urunk, hogy ezen az estén is tudjunk odafigyelni arra, amit te akarsz nekünk tanítani. Segíts bennünket abban, hogy elgondolkodjunk mindazon, amit szeretnél személyesen nekünk üzenni, és hogy ne úgy menjünk el, ahogyan érkeztünk, hanem hagy vigyünk el magunkkal gondolatokat, indításokat, hagy buzduljunk arra fel, hogy sokkal inkább azzá legyünk, akinek önmagunkat tartjuk, hagy legyünk igazán keresztény emberekké, Krisztus követő emberekké, hogy akik látják az életünket azokban abban a környezetben, ahol nap mint nap élünk, ahol járunk, ahol gondolkozunk, ahol dolgozunk, ahol döntéseket hozunk, a családunkban, a munkahelyünkön, a munkatársaink között, az iskolában, vagy egyszerűen csak kinn az utcán, bent az üzletben, vagy csak a szomszédok között. Segíts bennünket abban, hogy azok az emberek, akik látnak bennünket, azok ne azt lássák, hogy az életünk fényévekre van attól, amit önmagunkról mondunk, hanem hagyj közeledjenek a szavaink, és hagyj fedjék egymást a szavaink és a tetteink. Köszönjük, Urunk, hogy ezt akarod munkálni ezen a héten bennünk, mert kötelez bennünket az, hogy hozzád tartozunk, vagy hozzád tartozónak valljuk magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Nagy szeretettel köszöntök tehát mindenkit, és nagyon örülök, hogy most is látok olyanokat, akiket, ha jól tudom, akkor nem láttam az elmúlt estéken. Nagyon örülök, hogy eljöttek, és azért hagyd mondjam azt, hogy bár ez egy sorozat, de én úgy gondolom, hogy minden egyes része megállja a helyét önmagában is. Hogyha valaki nem volt itt az elmúlt alkalmakon, bár meghallgathatja a gyülekezetnek a honlapján ezeket az előadásokat, köszönöm, hogy felveszik őket, és köszönöm azt is, hogy letölthetőek. De azért azt gondolom, hogy nem fogja nem érteni mindazt, amiről szó van, legalábbis nagyon remélem. A mai alkalommal azt a címet adtam, azt a fiatalos címet adtam ennek a mai estének, hogy olyan a keresztény ember lúzere, vagyis hogy vesztese az az ember, aki Jézus Krisztusra bízza az életét. És remélem, hogy majd azt is tetszenek érteni közben, hogy miért adtam ezt a címet neki, hogy vesztese a keresztény ember az az ember, aki Jézus Krisztusra bízza az életét. És azt is remélem, ezt még inkább remélem, hogy a végén mindenki úgy fog elmenni, hogy egyáltalában nem kell azt gondolnunk, hogy ha valaki a Krisztusra bízza rá a sorsát, az életét, akkor lehajtott fővel kell járnia, szégyelnie magát azért, hogy ő hisz még Istenben, hisz még Jézus Krisztusban, vagy szeretné rábízni az életét és a sorsát, mert bármit mond a világ, én azt gondolom, hogy mi keresztény emberek azzal, hogy hiszünk Istenben, nem válunk vesztes emberré. Hát, lehet, hogy el is mondtam a prédikációm lényegét, be is fejezhetném, de még van néhány dolog, amit szeretnék elmondani, hogy azért mégis kerek egészé legyen az, amiről szeretnék beszélni. Egyszer egy édesapával, aki egyébként nagyon komoly keresztény ember volt, beszélgethettem, akinek 3 gyermeke volt, és akárcsak a tiszteletes úréknak, de nem róla van szó. És nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, és nagyon elgondolkodható volt, amit ez az édesapa ebben a beszélgetésben nagyon őszintén megvallott, elmondott. Beavatott engem abban, hogyan gondolkodott éppen abban az adott pillanatban. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy azon gondolkodik, hogy vajon azzal, hogy ő a gyermekeit keresztény, a keresztény értékekre tanítja és neveli, nem teszi-e őket abban a világban vesztes emberré, amelyben élnek. Hiszen az a világ, amelyben élnek, és ezt nekem nem kellett külön magyaráznia, nagyon is jól értettem, nem az a világ, amelyben azok az értékek, amelyeket mi keresztény emberként a Bibliát olvasva megismerünk és felismerünk, nem olyan értékrend szerint él ez a világ, sőt, én azt gondolom, hogy aki nagyon őszintén vizsgálja ezt a világot, majd összehasonlítja azzal, amit a Biblia tanít, hogy nagyon messze van a keresztény értékrend attól, amit ez a világ normális, a világban a normális emberek, mert hát tudjátok, hogy a normális az nem azt jelenti, hogy nem bolond, hanem azt jelenti, hogy ahogyan az emberek általában gondolkodnak. Ez a normális. És ez koronként változik sokszor, hogy mi az, ami normális. 100 évvel ezelőtt voltak dolgok, amik nem voltak normálisak. Egy példát hagy mondjak, mondjuk nem volt normális az, hogy valaki mondjuk nem házasságban, hanem élettársi kapcsolatban élt. Ez nem volt normális. A normális az volt, hogy általában az emberek házasságban éltek. Ma már nem mondjuk azt, hogy nem normális az, aki élettársi kapcsolatban él, mert nagyon sokan élnek így. És egyre kevesebben vagyunk azok, akik a házasság útját választjuk. És most már mi vagyunk a nem normálisak, sokszor még azok szemében is, akik élettársi kapcsolatban élnek, mondván, hogy hát ki az az őrült, aki egy életre elkötelezi magát egy másik ember mellett, mert hát általában az emberek úgy gondolkodnak, hogy jó, ha az nyitva vagy egy kis ajtót, egy kis kaput, minden kapcsolatában, meg minden dologban, mert hát ha kell, akkor lehet menekülni. És egy házasságból nem könnyű menekülni. Úgy gondolják még ma is az emberek, hogy könnyebb egy élettársi kapcsolatból menekülni. Tehát vannak dolgok, amik ma 100 évvel ezelőtt nem voltak normálisak, ma normálisak, és ma minden megváltozott, fordítva van. De visszatérve az édesapa tovább mondta a gondolatait, és azt mondta, hogy nagyon komolyan gondolkodom azon, hogy mire nevelem én a gyerekeimet? Mire tanítom én a gyerekeimet? Hogy be fognak kerülni abba a világba, abba az iskolába. Végigjárják az iskoláikat, aztán elkezdenek majd dolgozni. És ha tovább viszik azokat az értékeket, amelyekre én tanítom és nevelem őket, vajon nem teszem eleve hátrányos helyzetűvé őket, hiszen egy olyan világban kell megélniük a keresztény hitüket, amelyik nem fogadja el őket, amelyik elutasítja azokat az értékeket, amelyeket ők értéknek tartanak. Nem fogja őket kigúnyolni, kinevetni. Nem fognak állandóan azt érzékelni, hogy ők kisebbségben vannak, hátratételeket szenvednek. Nem nyílt üldözéseket, bár az is előfordulhat, hanem sokkal inkább ilyen lesajnálást. És higgyétek el, hogy ez az édesapa nem hitevesztett ember volt. Nem úgy fogalmazta meg ezeket a gondolatait, mint aki el volt keseredve. Hanem a gondolatai mögött az állt, hogy ő tisztában volt azzal, hogy mennyire más az a világ, amiben keresztény emberként élni kell. És hogy aki Jézus Krisztusnak a tanítványa, az nem mehet együtt a világgal. És ezért tette fel ezt a kérdést. Én nem tudom, hogy közöttetek vannak-e, voltak-e olyanok, akik eljutottak, ha nem is pontosan ugyanerre a gondolatra, de valami hasonlóra, hogy nem vagyunk-e vesztesek akkor, amikor egy olyan világban élünk, amelyben egészen más erkölcsök, egészen másfajta értékrend, egészen másfajta elvek, gondolatok, divatok cikáznak mindenfelé körülöttünk, ömlenek ránk a televízióból, olvassuk az újságban őket, ha elmegyünk az utcán, ez a kultúra, ez az ellenkultúra hat ránk, hogy valóban nem vagyunk mi vesztesek akkor, amikor ragaszkodunk olyan elvekhez, amelyek több ezer évvel ezelőtt születtek, jelentettek ki. Nagyon érdekes volt olvasni egy interjúban, ahol fiatalokkal beszélgettek arról, hogy hát gondolkoznak azon, hogy érdemes-e kereszténynek lenni, és nagyon érdekes volt, azt mondták a fiatalok, hogy nem is gondolkodnak azon, hogy érdemes-e kereszténynek lenni. Nem kérdés számukra. Nem alternatíva a Krisztus követés, mondták ők. És kérdezte a riporter, hogy hát miért nem? És azt válaszolták, hogy azért nem, mert hát mit adhat nekünk egy ilyen ósdi, régi hit, mint amilyen, meg vallás, mint amilyen a kereszténység? Hát mit tanít nekünk a Biblia, amit már mit tudom én, mikor írtak? Mit mondhat a mai világban, ahol internet van, chat van, okostelefon van, és ki tudja, milyen fantasztikus technikai találmányok vesznek körülbelül. Mit adhat nekünk egy Biblia? Mi egy ilyen világban élünk. És annyira fontos ez a kérdés, hogy vesztesek vagyunk, vagy győztesek vagyunk, hogy tényleg azt gondolom, hogy amikor keresztény emberek élik az életüket a hétköznapjaikban, akkor szembesülünk azzal, hogy mindig választás elé állít bennünket a világ, amelyben élünk, mindig ott a feszültség, az élet, a valóság, ami körülvesz bennünket, és a Biblia valósága között, a Biblia világa között, és az ember felteszi azt a kérdést nagyon gyakorlati módon, és mindjárt mondok majd példákat is, hogy vajon melyiknek engedjek, annak, amit az Isten akar, vagy annak engedjek, ami látszólag nagyon komolyan befolyásolja a jelenemet. Tényleg csak néhány példát hagy mondjak. És lehet, hogy ezek a példák olyan példák lesznek, amelyek bennünket nem nagyon érintenek, de talán találkoztunk már ezzel valahol a családunkban, a rokonságunkban, a környezetünkben, de mégis nagyon élő dolgok. Például mit tegyen egy keresztény vállalkozó? Egy keresztény vállalkozó, aki egy piacon kell, hogy fennmaradjon, hogy megálljon, és ugye tudjuk jól, hogy ma a vállalkozásoknak, hát nem akarok ilyen százalék arányt mondani, de a nagy többsége úgy tud talpon maradni, hogy hát nem vallja be teljes mértékben azt a bevételt, ami befolyik a kasszájába, és éppen ezért kevesebb adót kell fizetni. Sőt, nem csak, hogy kevesebb adót kell fizetni, hanem minimál béren van bejelentve, ami azt jelenti, hogy hát bár neki nem tudom hány százezer forint elvileg a fizetése, de gyakorlatilag mégis annyit visz haza mondjuk, mint egy három műszakban dolgozó gyári munkás. Csak a gyári munkással ellentétben ő Volvo telepjáróval járja az utakat, a gyári munkás meg örül, ha egyáltalán van egy Suzuki-ja. Mit tegyen egy keresztény ember egy ilyen helyzetben? Azt akarja, hogy talpon maradjon a vállalkozása. Legyen ő is adócsaló? Vagy amikor ma az egyedülálló szülők gyermekeit és egyáltalán az egyedülálló anyákat nagyon komolyan támogatja az állam, komoly pénzekkel. Én hallottam olyat, hogy házaspárok elváltak, papíron elváltak, egyébként együtt voltak, meg együtt is éltek. Gyakorlatilag az anya bejelentette, hogy hát én egyedül nevelem a gyerekemet, így volt kollégium az egyetemi felvételinél, mert hátrányos helyzetűek voltak. Ugye visszatérve még a vállalkozóra, azzal, hogy minimálbéren jelentette be magát, ő is kollégiumi elhelyezést kapott a gyerekével, mert ugye hát szegényeknek nem volt annyi jövedelmük, bár a Hawaii-szigeteken nyaralnak, meg a szóval azon az bizonyos szigeteken, köszönöm, soha nem tudok kiejteni. Azért, mert soha nem fogok oda eljutni, tehát ez csak azért van. Szóval visszatérve, elválnak, hogy papíron több pénz folyjon be a kasszába, és hogy bizonyos előnyöket élvezzenek azokkal szemben, akik próbálnak becsületesen élni. És ez csak két példa volt. Lehet, hogy nem érint bennünket. Vagy mit csináljon az a munkáltató, aki tudja nagyon jól, hogy igazából csak a munkásainak a bérén tud spórolni. A bérköltségen tud spórolni. Az anyagi dolgok nem tud spórolni. A bérköltségen lehet spórolni, és ezért lefelé szorítja a munkát, vagy megemeli a munkaidőt. Elvesz bizonyos juttatásokat, amelyek járnának, vagy éppen nem járnának, adhatóak lennének, de hát ha valaki keresztény ember, és rabszolgamunkát végeztet az ember, az egy nagy kérdés. Megteheti ezt egy keresztény ember, hogy rabszolgamunka, rabszolgapénzen tartja úgymond azokat, akiket ő dolgoztat? Vagy mit csináljon egy keresztény szakmunkás? Mert ugye általában azt szokták csinálni a vállalkozók, ezt egy vállalkozó mesélte el nekem, hogy lefaragnak ugye van egy terv arról, hogy le van írva, hogy ilyen anyagi költségek, tehát ennyi forrás van arra, hogy anyagot vásároljon, rosszabb minőségű anyagot vásárol, azzal megspórol pénzt, és több marad a zsebébe. Mert a többért kéri el a pénzt. És ezzel lehet ügyesen ügyeskedni, hogy több legyen a haszon. De hát ezt egy keresztény ember megcsinálhatja. Egy keresztény szakember. És lehetne sorolni tovább a példákat, csak ezekkel a példákkal azt akartam igazából érzékeltetni, ezek ilyen eleven húsba vágó dolgok, hogy mi éljük nap mint nap az életünket, a gyakorlatban látjuk, hogy mások hogyan csinálják. Sokszor azt látjuk, hogy azok az emberek, akik nem hívő emberek, mennyire sikeresek a maguk területén, vagy ha nem is sikeresek, milyen ügyesen ügyeskednek és lavíroznak és maradnak fönn a felszínen. És mi pedig nap mint nap azzal szembesülünk, hogy hóvégére elfogy a pénzünk, vagy ha nem fogy el a pénzünk, de azért hát nem tudunk elmenni ide-oda nyaralni, vagy egyre kevesebbet tudunk vásárolni a Tesco-ba, vagy az Aldi-ba, vagy ki tudja hol, mert becsületesek vagyunk. És akkor odaáll az ember a gyerekei elé, és elkezd nekik beszélni a becsületről, és kiröhögik. Apa. Mondjuk az én lányaim ezt még nem csinálják meg, mert kicsik, de hallottam már anyukát, aki ezt elmondta, hogy amikor elkezdett beszélni a gyerekeinek egy keresztény ember a becsületről, akkor kinevették a saját gyerekei. Apa, meg anya. Becsületes emberek azok bolondok, mondta egy kamasz gyerek az anyukájának. Szóval ez ennyire eleven, ennyire húsba vágó kérdés. Szóval tényleg vesztes emberek vagyunk, vagy hátratételeket szenvedünk attól, mert keresztény emberré leszünk? És hogyha valóban lúzerek vagyunk és vesztesek vagyunk, akkor érdemes egyáltalán Jézus Krisztusra rábízni az életünket, hogy ez a világ, ami körülvesz bennünket, ez egy olyan világ, amelyben azok az értékek, amelyeket mi megélünk, ezek nem számítanak? Ráadásul, ha valaki felszínesen olvassa a Bibliát, az még odáig is eljuthat, hogy azt mondja, hogy kérem, hát az Isten nem ebben a világban ígér nekünk boldogságot, hanem Isten ígér nekünk egy túlvilági boldogságot. Hogy igen, majd egyszer nagyon jó lesz neked, de addig valahogy ki kell bírnod, valahogy túl kell élned. Valaki azt mondja, hogy hát ez túl olcsó. Vagy ez nem vigasztal, ez nem ad nekem erőt, hogy itt a világban végig küszködöm, meg végig szenvedem az életemet, mindenféle hátratételeket szenvedek Krisztusért, valamiért, ami borzasztó messzinek tűnik. Nincs az olyan messze, de az ember néha úgy gondolja, főleg fiatalként, hogy ó, messze van még az idő, amikor én majd egyszer el fogok menni erről a világról. Valóban Isten csak egy túlvilági boldogságot ígér nekünk. Megéri nekünk a szeretet Istenében hinni, aki csak egyszer fog majd bennünket boldoggá tenni, valamikor majd a túlvilágon. Itt meg örüljünk neki, hogyha a küszöb alatt becsúszunk valahogy az életbe, és itt valahogy túléljük a dolgokat. Lehet-e hinni egy ilyen Istenben? És miért kellene nekünk egy ilyen Istenben hinnünk? Péter első leveléből ma két verset szeretnék felolvasni, a második fejezetből, a 9. és a 10. verset, ahonnan így szól Isten. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Mielőtt bármit is mondanék erről a két versről, és egyben próbálnék választ adni arra a kérdésre, hogy valóban vesztese az az ember, aki Krisztusra bízza az életét. Hadd mondjam azt, hogy én úgy gondolom, hogy itt Péter ebben a két versben sem, mint hogy a Biblia egyáltalában nem csak arról beszél, hogy mi keresztény emberként majd egyszer boldogok leszünk. Hogy az Isten majd egyszer elkészített nekünk egy csodálatos, gyönyörű világot, ahol nem lesz semmi nyomorúság, nem lesz betegség, nem lesz halál. És ez igaz, persze, tényleg egy ilyen csodálatos világot készített el számunkra Isten. De ne gondoljátok, hogy az az Isten, aki szeret bennünket, az pusztán azt akarja, hogy mi csak odát legyünk majd boldogok. Én hiszem és vallom, hogyha nem is könnyű keresztény embernek lenni, de az Isten engem itt is szeretne boldognak tudni. Nagyon furcsa dolog ez, sokat gondolkodtam rajta, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az általában az életnek csak a lelki dolgaira vonatkozik. Mert vannak lelki dolgok, meg vannak testi dolgok, vannak fizikális dolgok. A fizikális dolgok közé tartozik az embernek az életének minden területe, az anyagiak, a család, a kapcsolataink, a munkánk, az, hogy elmegyek vásárolni, befizetem a postán a számlát, vagy átutalom a netbankon keresztül azt a pénzt, amit éppen át kell utalni. És aztán van a lelki része az életünknek, ami hát az az Isten felhatósága. Ott az Isten rendet tehet meg, szólhat hozzánk ez a templom. De ha kilépünk a templom ajtón, ott már más világ kezdődik. Itt van a rózsaszín köd, aztán kilépsz a világba, ott meg van a valóság. Itt beszél valamiről a lelkész, nagyon szép, de jó lenne, ha így lenne, de ha kimegyünk, akkor már rögtön, ahogy kilépünk az ajtó, már egy egészen más világgal szembesülünk. Itt ajkán meg szerintem még jobban érzékelhető ez a más, hogy kilépünk ebből a barokk templomból, és rögtön egy ilyen, nem tudom, ilyen szép épületek vesznek körül bennünket. De nem akarom bántani az ajkaiakat, ne is így tessék ezt hallgatni. Csak hogy milyen éles a kontraszt, ezt csak azt akartam mondani. Szóval tényleg így van, hogy sokan gondolják így, de mondjátok őszintén, szét lehet választani az ember életét erre a két területre? Hogy vannak lelki dolgaink, meg vannak fizikai dolgaink? Hogy van a lelki életünk, meg van az egyéb életünk, az életünk egyéb területein? Az nem lehet így az ember életét felosztani. És nem is arról szól a Biblia, és nem is azt tanítja Péter sem ebben a két versben, hogy itt arról van szó, hogy itt van egy lelki síkja az életednek, és az összes többi területre meg nincs semmi hatása annak, amiről az Isten tanítani akar. Tudjátok, éppen tegnap is erről beszéltem már este, hogy amikor Istent kivesszük egy embernek az életéből, akkor mi az, ami marad? Egy jobb világ? Egy jobb élet? Egy olyan élet, ami az ember számára valóban egy vonzó és emberi? És remélem, hogy tegnap sikerült elmondanom azt, hogy ha az Istent kivesszük az életünkből, akkor nem arról szól az egész, hogy egy csodálatos szabadság szakad az emberre, amikor azt csinálhatok, amit akarok, úgy gondolkodhatok, ahogy akarok, és ennek olyan csodálatos gyümölcsei vannak. Mert ez nem így van. Azzal, hogy kivettük az életből Istent, kihagyjuk az életünkből, a gondolatainkból, a családi életünkből, a munkánkból, a pénzügyeinkből, kihagyjuk az Istent, itt nem egy csodálatos világ épül föl. Ennek megvannak a maga nagyon szomorú gyümölcsei. A maga nagyon szomorú gyümölcsei. Az Isten nem csak túlvilági boldogságot akar nekünk ígérni, hanem szeretne itt is boldoggá tenni bennünket. Az már más kérdés. Hogy amikor az Isten a boldogságról beszél, akkor nagyon mást gondol azon, mint amit mi gondolunk sokszor. Amikor az Isten sikeres életet ígér, mert ne gondoljátok, hogy Isten azt szeretné, hogyha te sikertelen életet élnél. Isten sikeres életet szeretne nekünk ajándékozni, csak a siker az Istennél nem azt jelenti, amit nálunk. Amikor még Budapesten éltem, és a 8. kerületben tanítottam, gondolom nem nagyon kell senkinek bemutatnom Budapest 8. kerületét, ma is egy nagyszerű hely, nagyszerű iskolákkal és nagyszerű emberekkel, bocsánat, ez nagyon szemtelen volt, de a lényeg az, hogy tanítottam egy iskolában, és nagyon megdöbbentő volt, hogy amikor a gyerekeknek beszélni akartam az Isten szeretetéről, megpróbáltam nekik érzékeltetni, hogy ez mit jelent. És az egyik kisgyereknek meg akartam simogatni a buksiját. És a gyerek abban a pillanatban be a padalá. És akkor döbbentem meg, hogy vannak gyerekek, akiknek a simogatás, vagy ez a mozdulat, ez azt jelenti, hogy most jó, megverlek, fiam. Fiat 18-19 éves voltam akkor, még azt se tudtam, mi az, hogy gyerek meg család. Még én is gyerek voltam. És akkor értettem meg, hogy egyszerűen, amikor a gyerekeknek a szeretetről akarok beszélni, el kell nekik mondanom, hogy mit jelent az, hogy szeretni. Ugyanazt értsük alatta. És valahogy így vagyunk, amikor elkezdünk Istenen ismerkedni, akkor meg kell tanulnunk az Isten nyelvét. Mert mi nagyon másként beszélünk, gondolkodunk. Az Isten számára a boldogság az nem azt jelenti, vagy amikor Isten boldogságot ajándékoz, az nem azt jelenti, hogy mindig ilyen vagyok. Nincs semmi gond az életemben. Boldog vagyok. Az amerikaiak mindig így rognak. Még akkor is, hogyha rossz. Mert nem szabad mutatni azt, hogy te gyenge vagy. Mindig azt kell mutatnod, hogy erős vagy. Amerikai az boldog. A magyar az meg ennek az ellentét. A boldogság az nem azt jelenti, hogy soha semmi probléma nincs körülöttem. Ha az Isten boldogságot ígér az embernek, akkor az valami sokkal mélyebb dolgot jelent. Az, ami sokkal mélyebb dolgot jelent. Nagyon nehezen tudom megfogalmazni, mert sok mindent jelent. Jelenti azt, hogy tudom, hogy valakinek a kezében van a sorsom. Hogy valaki gondoskodik rólam. Hogy valaki megbocsátott nekem, és elfogad. Ha valaki sikeres az Isten szerint, az azt jelenti, hogy betölti azt a küldetését, amiért Isten engedte őt megszületni erre a világra. Nem azt jelenti, hogy sok pénze van, meg klassz autóval jár, meg fantasztikus háza van, meg bármit megtehet. Az a sikeres ember, vagy sokat mutogatják a tévében. Nem. Az azt jelenti, hogy én betöltöm a küldetésemet, amiért Isten engedett megszületni. És lehet, hogy soha nem fogják kiírni a házfalára azt, hogy itt lakott XY, de az Istennél fel lesz jegyezve a nevem. Istennél ezt jelenti a siker. Isten tehát itt ebben a földi világban is szeretne bennünket boldoggá tenni. Szeretnék kezébe venni a sorsunkat, hogy ne tévedjünk el. Szeretne megajándékozni bennünket az ő jelenlétével, az ő áldásaival, az ő ígéreteivel. Isten jelenléte az életem minden területére hatással van. A családi életemre, másként szeretem a feleségemet. Megbecsülöm őt. És bevallom őszintén, hogy amikor Litére kerültünk, akkor nekem nagy dilemma volt az, mivel a feleségem is lelki pásztor, hogy nem tisztességtelene például az én részemről az, hogy engem megválaszt a gyülekezet, ő meg majd lóg a levegőben. Mert szeretem a feleségemet, és nem mindegy nekem az, hogy ő, amiért olyan sokat dolgozott, azt csinálhatja is-e, vagy sem. Ráadásul ő jobb tanuló is volt a teológián, mint én. Egy alapvető hibája van csupán, hogy nő. És történetesen a litéri gyülekezet egy férfit szeretett volna most lelkésznek. Másként viszonyulok az anyagi dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy amikor az ember elmegy vásárolni, akkor úgy megy el vásárolni, hogy végig gondolja azt, hogy tényleg szüksége van nekem azokra a dolgokra. Persze ezt nem keresztényként is meg lehet csinálni, tudom. De valahogy mégis erre indít engem Isten, hogy gondoljam át, hogy mire költöm el a családunk pénzét. És hogy Istennek is adjak valamit, vagy adjunk valamit abból, amit tőle kapunk. Hogy erre is legyen gond. Hogy adjunk valamit Istennek vissza abból, amit kaptunk. Na ez már sokkal nehezebb téma. Isten tehát az egész életemet meghatározza. Nem arról szól a történet, hogy az életemet csak abban határozza meg, hogy lelki pásztor vagyok. Ez a hivatásom. Hogy az egyik rokonom mondta, hát persze, könnyű neked, ezért fizetnek. Hát mi mondaná mást? Hát ha megfizetnek érte, akkor ezt a propagandát kell neked továbbadni az embereknek. Hát azért ez nem egészen így van. Nagyon érdekes, amiről itt Péter beszél, mert beszél arról, hogy milyenek azok az emberek, akik Isten nélkül élnek. És nagyon egyszerűen így fogalmazza meg, hogy múlt időben beszélve erről, hogy kik voltunk mi egykor. Arról beszél, hogy mi egykor az Istentől távol éltük az életünket. Azt mondja itt Péter. Nagyon érdekes dolog az, hogy olvastam egy történetet, hogy egy híres prédikátornak templomában volt egy óra, lehet, hogy hallottátok már ezt a történetet, amely mindig késett. És aztán kiírta egy idő után a prédikátor rá, hogy ne szidd a mutatókat, mert a probléma sokkal mélyebben van. És én sokszor azt látom, hogy az emberek mindig okolnak valakit, vagy valamit azért, hogy ők miért vannak abban a helyzetben, amiben. De nagyon igaz ránk is az, ami erre az órára, ami nem járt soha pontosan igaz volt, hogy a probléma mélyebben volt. Nem a mutatókkal volt a gond, hogy azok nem mentek rendesen. És így van ez velünk is, hogy a probléma sokkal mélyebben van bennünk. Az, hogy elveszettek vagyunk. Hogy távol vagyunk az Istentől. És hogy olyan a gondolkodásunk, amilyen. Én mindig megdöbbenek azon, amikor azt veszem észre saját magamon is, meg másokon is, hogy mennyire vakok vagyunk a saját életünkre, saját magunkra. Hogy mennyire nem látjuk önmagunkat igazából olyannak, amilyenek vagyunk. Mert egyszer nagyon őszintén álljatok meg, és vizsgáljatok meg magatokat, és nézzétek meg, hogy, vagy kérdezzetek meg valakit a környezetekben. És megdöbbentő, hogy néha az emberek máshogy látnak minket, mint ahogyan mi önmagunkat látjuk. És sok mindent, olyan vakfolta az embernek a saját személyisége, vagy saját maga. Ez az a jó, amikor az, ahogy ők gondolkodnak rólunk, és ahogy mi gondolkodunk magunkról, az találkozik. Hát már abban nem, hogyha lebecsüljük magunkat, és ők is ugyanígy gondolják, hogy abban nagyon gyengék vagyunk. Milyen döbbenetes, amikor hallgatja az ember azt a slágert, hogy mások vittek rossz utakra engem, ugye? Mások, nem én voltam, aki ráléptem arra az útra, hát valaki rávitt. Az anyósom, feleségem, gyerekeim, a főnököm, a nem tudom kicsodám. Nem én, nem. Hát én egy jó ember lennék egyébként. Nem veszi észre az ember, hogy mennyire szolgálja sokszor a saját természetének. Nem veszi észre az ember, hogy mennyire szolgálja sokszor az ember a rossz szokásainak. Nem vesszük észre. Döbbenetes. Olvastam egy történetet egy emberről, aki egy bandának volt a vezére, és rengeteget lopott, csalt, de bement hozzá egy nagy ékszerháznak a tulajdonosa, és azt mondta neki, hogy ha megváltozik az élete, akkor ő nagyon szívesen alkalmazza őt, hogyha becsületes útra tér, és éjjeli őrként őrködhet az értékei fölött. És miután ennek az embernek ott volt már a szívében az, hogy ő szeretne becsületes életet élni, mert végig bűnözte az egész életét gyerekkorától kezdve, vállalta ezt a feladatot. És rögtön az első estén, amikor beállt a szolgálatba, rögtön az első estén megjelent az egyik cimborája. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát itt dolgozol? Itt igen. Szabad bejárásod van az ékszerboltban? Igen, szabad bejárásod van az ékszerboltban. És tudja rólad a főnököt, hogy te ki voltál? És akkor azt mondta, hogy igen, tudja. És ennek ellenére mégiscsak alkalmazott. Mi lett volna, hogyha a főnök nem tudta volna, hogy ő kicsoda? Tudjátok, mi lett volna? Elkezdte volna zsarolni. Zsarolható lett volna, hogyha a főnök nem tudja azt, hogy ő kicsoda. És ez a történet egy kicsit számomra azt jelentette, amit Isten csinál velünk. Hogy mi addig, amíg Isten nélkül élünk, mi zsarolhatóak vagyunk. Zsarol bennünket a természetünk, zsarolnak bennünket az emberek, akik között élünk, zsarolnak bennünket a vágyaink, nem vagyunk szabadok. Eladtuk magunkat. És az, akinek eladtuk magunkat, a bűnnek, az mindig kér tőlünk valamit. Azért, hogy viszonylagos békességben éljük az életünket. De újra és újra beköszön az életünkbe, és újra és újra felkavarodik az embernek a lelke, és akkor valamivel meg kell nyugtatni. De ha valakit Krisztus megváltott, az többé nem zsarolhatják a bűnei. Annak nem kell az ösztönei alapján élnie az életét, annak nem kell úgy élnie és úgy járnia az életét, hogy újra és újra visszaköszön a múltja, és tönkreteszi a jelenének a boldogságát. Nagy dolog, amiről itt Péter beszél, hogy egykor ti ilyenek voltatok, de most már nem ilyenek vagytok. Most már van egy küldetése az életeteknek, azt mondja itt Péter, amikor arról beszél, hogy arra hívott el benneteket az Isten, hagy olvassam fel még egyszer ezt a verset, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet legyetek, Isten tulajdonba vett népe. Miért? Hogy hirdessétek az ő nagy tetteit a népek között. Ez egy milyen nagyszerű dolog, hogy az Isten erre hív bennünket. Mondjátok, a vesztes emberekről szólnak ezek a versek. Olyan emberekről szólnak, akiknek meg kell húzniuk magukat, és szégyelniük kell magukat. Én azt gondolom, nem. Péter nem ilyen emberekről beszél, hanem olyan emberekről beszél, akiknek az élete egyetlen egy hatalomtól függ csupán. És ez az igazi szabadság. Nem az a szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem az a szabadság, hogy én tudom, hogy csak egyetlen hatalomnak vagyok felelős. Egyetlen hatalom rendelkezik az életem felett, a világegyetemnek az ura, az Isten. Előtte kell, hogy kedves legyen az életem. Én azt gondolom, hogy azok a szabad emberek, akik megismerték Krisztust. És még annyi minden lenne, amiről kellene beszélnem, de befejezem. Néha kevés az idő egyébként, sok mindent kellene még mondani, de az embernek fegyelmeznie kell magát. Kedves testvérek és kedves barátaim, akik itt vagytok, hagyd mondjam nektek azt, hogy nem az a vesztes ember, aki Krisztusra bízza az életét. És ha vannak közöttünk olyanok, akik úgy gondolják, hogy eddig úgy gondolták, hogyha körbenéztek a világban, és látták azt a sok mindent maguk körül, hogy mi meg kell, hogy húzzuk magunkat, mert hát kevesen vagyunk, meg hát nem úgy gondolkodunk, mint mindenki, meg állandóan azt kell éreznünk, hogy vert helyzetben vagyunk, hogy ne gondoljátok így, nem vagyunk vert helyzetben. Nem vagyunk vert helyzetben, sőt, boldog ember az, akinek ura az Isten. És ha olyan vagy, aki csak kacérkodsz a gondolattal, vagy legalább ott van benned az, hogy gondolkozol azon, hogy szeretném Krisztusra bízni az életemet, akkor ne félj azt megtenni. Mert igazából nem az a vesztes ember, aki Istenre bízza az életét, hanem az a vesztes ember, aki ezt nem teszi meg. És nem egy győződésem, hogy nem csak azért, mert eljátsza az örök életét, hanem azért, mert eljátsza itt a földön a boldogságát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Holnap este is várok. Mindenkit várunk, mindenkit nagy szeretettel. A holnapi estének nagyon érdekes címe van, az a címe, hogy vége. és egy kérdőjel. Mert hogy holnap lesz az utolsó alkalom, amikor ezen a héten találkozunk egymással. Úgyhogy bizonyos értelemben véget ér valami, de a többit meg szeretném nyitva adni, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várok a holnap estén is, és Isten áldja meg az éjszakánkat, az esténket. De mielőtt elmegyünk, csendesedjünk el, és rövid imádsággal forduljunk a mi Úrunkhoz. Mennyei Atyánk! Köszönjük neked azt, hogy arra hívsz bennünket, mindannyiunkat, hogy legyünk a te családodnak a tagjai. Köszönjük, hogy bármit is mond a világ körülöttünk, és bármit is látunk magunk körül, nem kell elhinnünk azt, amit harsognak a tévék, a rádiók, amit mondanak az emberek. Nem kell elhinnünk és elfogadnunk azt, hogy azok a boldog emberek, akik ott szerepelnek a vacsoracsatában, meg a tévében, meg mindenféle műsorokban, meg akik gazdagok, meg akik szépek, meg akik nagyon-nagyon tehetségesnek tűnnek. Hanem nagyon kérünk téged arra, hogy engedd megértenünk azt, hogy az az igazán sikeres, boldog ember, aki megismert téged, és kezedre bízta a sorsát. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket ebben, és segíts bennünket abban, hogy bármit is gondoljunk, vagy érezzünk sokszor, látva, hogy a világ fiai hogyan élnek, hogyan tobzódnak, mennyire szabadnak tűnnek, de soha ne felejtsük el, hogy igazán szabad az az ember, aki hozzád tartozik, és aki téged megismert. Erre segíts bennünket, Urunk! És minden, amit hallunk, vagy hallottunk már eddig a héten, azt te forgasd a szívünkben, a gondolatainkban, és ne hagyj bennünket nyugodni addig, amíg nem jutunk el az igazság felismerésére. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Záróénekként áldásvételőt pedig énekeljük a 466. dicséretnek minden egyes versét. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Mindezek után az Istennek kegyelme legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Így legyen. Amen. Isten velünk, a viszontlátásra.